Igen, azok. Uram, Uram, hálát adok neked, hogy ide jöhetünk most, és szeretnénk, Uram, úgy szólni rólad, felőled, és úgy hallgatni a te üzenetedet, mint ha te magad szólnál hozzánk. Uram, kérlek, hogy légy itt közöttünk, te legyél az, aki kijelented és elmagyarázod mindazt, Uram, amiről azt akarod, hogy halljunk ma. Kérlek, elevenítsd meg a beszédedet, az igédet. Add, Uram, hogy elvégezz ezt a munkát, amiért elküldöd. Köszönöm, Uram, hogy így van ez is, megígérted. Akarunk ebben munkatársak lenni mindannyian, akár szólói, akár hallgatói vagyunk mindennek. Cselekedj, Uram, hatalmas kézzel közöttünk. Amen. Kicsit gondba vagyok, mert elkezdtem jó hónapja, másfél hónapja egy témát, és annyira tulajdonképpen ott ragadtam javarészt az elejénél. Szeretném folytatni, de úgy érzem, hogy akkor kerek, hogyha most kicsit visszatolatok, és megpróbálom nagyjából elmondani, összefoglalni mindazt, ami akkor szó volt. Két ok miatt is, mert nem feltétlenül mindannyian, akik itt voltatok itt, és a másik pedig, hogy attól, hogy én bennem sokat forog, attól nem biztos, hogy nálatok is ez ugyanúgy megvan. Az ige, amiről beszéltünk, a római levélnek a 12. részéről volt szó, annak is az első két verse. Ez így hangzik. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteleteknek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi a jó Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Megpróbálom egy röviden 10 percben összefoglalni azt, amiről akkor szó volt. Igazándiból a felütés nagyon fontos, ahogyan a megelőző versben már Pál az imája végén tesz egy nagyon tömör megállapítást, felismerést, kijelentést. Úgy hangzik az előző rész utolsó verse, hogy tőle általa és érte van minden. Tőle általa érte van minden. Miért tartom ezt fontosnak? Mert hívőknek írja mindezt Pál. És úgy kezdte a versét, hogy az első verset, hogy kérlek azért titeket. És én ezt az azértet annak tartom, azért tartom nagyon fontosnak, mert hogy mindaz a alap, amit jelent, az a felismerés bennem, hogy tőle általa is érte van minden. Tőle általa is érte van minden. Az minél inkább valósággá válik az életemben, annál inkább oda juttat, hogy ha egyszer azt látom, hogy az Isten az, aki mindennek a forrása, aki mindennek az értelme és mindennek a célja, és ráadásul ő az, aki mindezt, a mindenséget a hatalma szavával fenntartja, akkor mit akarok én még magamtól, a saját magam buzgókodásából, a saját magam igyekezéséből, a saját magam ötleteléséből tenni? Mit akarok még? Van-e még értelme? És szerintem mindannyian eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor azt mondjuk, hogy Uram, annyira szeretném jól csinálni ezt a hívő életet. Annyira szeretném látni az utadat. Tehát mondd meg nekem, mi az utad, és én azon akarok járni minden pillanatban. Mert már rájöttem, hogy nem jó nélküled járni. Nem jó azon az úton járni, amin én akarok menni. Az a jó út, amit a tied. És egy kicsit azt látom, mintha egyfajta mankót, útmutatót nyújtana az ige. A második vers tudnék arról szól, hogy megítélhessétek, mi az Isten tökéletes akarata. Megítélhessétek, megláthassátok. És azért ez egy fantasztikus dolgot kínál. Azt kínálja, hogy az Isten nem akarja elrejteni előlünk a tervét, bele akar vonni minden pillanatban tervébe, azért, hogy azon az úton tudjunk járni, amelyiken ő szeretné, hogy járjunk. És én azt gondolom, hogy mintha ezekből a versekből ennek az építőkövei rajzolódnának ki. Mik ezek az építőkövei? Mik ezek az építőkövek? Én egész egyszerűen csak ennek a két igeversnek a kvázi az állításait, vagy felszólításait rendeztem sorba. Szálljátok oda magatokat, szól az első. Aztán a folytatás, ne szabjátok magatokat. Aztán a folytatás, újítsátok meg az elméteket, változzatok el. És a végén azt mondja, hogy képessé váltunk megítélni, megérteni, mi az Istennek a jó, kedves, tökéletes akarata. Én egy fantasztikus lehetőséget látok ebbe. Szeretném azt mondani, nem azt mondani, hogy receptet, mert nem hiszek a receptekben, a módszertanokban, de abban igen, hogy van az Istennek terve, és ha az ember rááll erre, akkor egyszer csak rácsodálkozik, hogy jé, hiszen tényleg ott van az Úr, tényleg benne van az Úr, tényleg elkezd megnyílni mindaz, amiről beszél. És a múltkor valójában a legelső pontról beszéltünk összesen, már az én olvasatomban a legelső pont, ez pedig ez a bizonyos szárnyátok oda magatokat volt. És amit még előjáróban el akarok mondani, mert van egy halvány felismerésem ezekkel az ige versekkel, hogy itt, ezekben a pontokban, amit az előbb mutattam, vannak olyan felszólítások, amik a részünkről egyfajta aktivitást, ami részben aktivitást igényel, részben viszont egy passzív befogadást igényel. És megmagyarázom rögtön, mert ez így bonyolultan hangzik. Ami részünkről aktivitást igényel, az a felismerésem szerint nem munkálkodást jelent, hanem döntéseket jelent. Döntéseket az Isten beszéde mellett vagy ellen, és amíg valami fajta módon részemről befogadást, így mondom a passzivitást, nem cselekvést igényel, az viszont minden esetben az Isten munkáját jelenti. Tehát vagy az történik, hogy nekem döntéseket kell hoznom, vagy az történik, hogy az Isten végzi a munkáját, és végzi a formálását, az átalakítását. És ezt minden alkalommal el fogom majd valamennyire mondani. És az első elég nyilvánvaló döntés az, amikor azt mondja az apostol, hogy szálljátok oda magatokat. És beszéltünk itt a legutolsó alkalomkor sok mindenről, arról, hogy mit jelent az áldozat, mit jelenthet most az áldozat, az önkéntes áldozat, a hála áldozat, hogyan beszélt erről már a zsoltáros is. Én ezt a részt azért egy picit átugranám, de egy fontos dologra mindenképp vissza akarok még menni. Dávidnak van egy hálaimája a első krónikák könyvének 29. részében, mikor a templomra való adakozás történik. És azt mondja Dávid, mert mi vagyok én és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra, ahogy tettük? Bizony tőled van minden, és azokat adtuk most neked, amiket a te kezedből kaptunk. És én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy titok. Annak a felismerése, annak a meglátása, hogy valójában, amikor én az Istenhez oda akarok menni, és oda akarok adni neki bármit is, akkor semmi más nem teszek, mint azt adom oda neki, amit tőle kaptam. Miért érdekes ez? Mert odaadni az Istennek bármit. És most kérlek, ne tizedbe gondolkodjatok, ne valami feltétlenül kézzelfogható dologba, de akár lemondani valamiről, azt legtöbbször mi szeretnénk úgy megélni, hogy hú, mekkora szenvedést fogok most vállalni az Istenért. És aztán, ahogy szépen lassan telnek az évek, rájövünk, hogy az Isten valami sokkal jobbat készít. Mindig valami sokkal jobbat készít. Akkor is, hogyha én miközben valamit, amit meglátok, hogy nem akar az életembe, és egyszerűen csak azt mondja, hogy add ide nekem, engedd el, és fogcsikorogva teszem ezt, mikor végre elengedem, akkor rájövök, hogy de jó, milyen fantasztikus dolgot tettél. De még hogyha valami kézzelfoghatót adok is neki, valójában az sem tőlem származik. És emlékszem, a beszélgetésen elhangzott, ugye, az az érdekes olvasata is, mert ugye Karoliból olvastam, ahol úgy hangzik, hogy szánjátok oda a ti testeteket, de azért a teljes szöveg az valójában az egész valótokat, az egész lényeteket mondja. Tehát korántsem korlátozódik az én jobb kezemre, bal kezemre, hanem az egész lényemre. És megint hadd mondjak vissza. A döntő, meglátásom szerint az a szánjátok oda. Nem tudom más csinálni. Én elmondhatom az Istennek, hogy Uram, tiéd a kezem, tiéd a lábam, tiéd a szívem, tiéd a gondolkodásom, de nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én másnap azt veszem észre, hogy még mindig én irányítom ezeket. Még mindig én mozgatom a kezemet, még mindig az történik, amit én akarok, ami az én ötletem, meg az én tervem. És ennek ellenére Isten azt mondja, hogy szánjátok oda, szánjátok oda, szánjátok oda. És én azt gondolom, hogy ennek is az a titka, hogy Isten igen nagyot tartja és komolyan veszi a döntéseinket, a szabad akaratunkat. Hát ha én nem akarok valamit odaadni neki, akkor ő ezt úgy nem akarja magának megszerezni, hogy kitépi a kezemből. De gyönyörködik abban, amikor azt mondom neki, hogy Uram, ez a tiéd. És én ezt értem valójában önkéntes áldozat alatt. Tehát valami sokkal másabbat, mint amit az áldozat szóban néha belegondolunk. És beszéltünk még arról is, ezt is hadd említsem meg, mert azért ezzel szorosan összefügg, hogy mi a valódi helyzetünk. Kik vagyunk mi valójában az Isten számára. És én nagyon fontosnak látom elmondani azt, hogy van egy ilyen, mind a három, egy hármas szerepkörünk, ami egyszerre igaz, mind a három. És az evangélium világosan beszél mind a háromról. És az egyik az alapvetően a legfontosabb az az, hogy gyermek vagyok, Isten gyermeke vagyok. Sőt, nem csak, hogy Isten gyermeke vagyok, hanem sokkal messzebb, mondjuk ezzel együtt örökös társa vagyok Krisztusnak. Bele se gondolunk, hogy mi mindent jelent ez, de valami hatalmasabb. Jézus azt mondja, a barátjai vagyunk, a barátai. És most mégis a téma kapcsán hadd mondjam a harmadikat, amiben azt látom a saját magam helyzetében, hogy én egy szolga vagyok. Méghozzá egy nagyon különleges szolga vagyok. Egy olyan szolga vagyok, egy olyan rabszolga vagyok, akit megváltottak, akit megvásároltak, akit kivásároltak, akinek kifizették a váltságdíját, és az Ószövetségben van egy különleges kép arra a fajta rabszolgára, aki jog szerint tulajdonképpen szabad lehetne, mint ahogy mi is azok vagyunk, és mégis azt mondja a gazdájának, hogy én életem végig szolgálni akarlak téged. És ennek az önkéntes rabszolgaságnak van, tudjátok, az a jele, hogy akkor a fülét át szegezik, és ezzel a jellel megpecsételve tudja mindenki, hogy ő a szabad akaratából önkéntes módon vállalt a szolgájával, a rabszolgájával az urának. És én azt gondolom, hogy én így akarok magamra nézni, hogy Krisztusnak egy ilyen önkéntes rabszolgája vagyok. És hogyha ezt a szerepkört elfogadom, elfogadjuk, akkor nem butaság azt mondani, hogy önként nekiadom mindenem, ami az enyém. Beszéltünk még ott arra, csak is kitérő, nekem egy régebbi, közel 20 évvel ezelőtti énekről, ami Pintér Béla ének volt, aminek az volt a lényege, az volt a címe, hogy minden szó. És azért én ezt hadd olvassam fel, mert nekem ez az életem során nagyon sokat jelentett. Az volt a refrénje, hogy minden szó, minden dal és minden gondolatom, minden perc és minden órám és minden pillanatom, minden vágy, minden terv, minden mozdulatom égjen el a mennyei oltárodon. Ez így tudom, hogy nagyon gyorsan hangzik, de valójában azt hiszem, hogy Isten számol azzal, hogy el tudjak jutni. El tudjunk jutni külön-külön mindannyian ahhoz a ponthoz, amikor azt mondom, Uram, akarom, hogy minden szót legyen előtted. Minden gondolatom, minden tervem és minden vágyam. És amikor ezt a témát forgatjuk egyébként, mindig felmerül az a kérdés, hogy oké, de mennyit? Mennyi az a minden? És hogyha ebben bizonytalankodsz, akkor fordítsd meg a kérdést. Nézd meg, hogy mi maradt a kezedben. Mi az, amiről nap mint nap még mindig te akarsz dönteni? Én nagyon jól látom, ismerem a magam életében, hogy bizony előfordultak olyan pontok, amire azt mondtam, hogy Uram, ezzel ne foglalkozz, menj innen, hadd menjünk tovább. Ez az én területem, ez nem a te dolgod. És aztán Isten azt mondja, rendben, most azt mondom, ez a te dolgod, de azért én szeretném, hogyha szabad lenne. És ezt a területét is az életednek ide tudnád tenni elő. Elém. És tudjátok, miért izgalmas ez? Mert azt látom, arról vagyok meggyőződve, hogy az Isten sokkal többet akar adni. Sokkal többet akar adni. Nem elvenni, hanem adni. De, és amit fontosnak látok, hogy valójában, amikor lépésről lépésre az életem folyamán, ahogy telnek az évek, rámutat, megmutat, felismertet velem olyan területeket az életemnek, amit én magamnak akartam megtartani, azt mondtam, hogy ez az én magám életem, és ez neked nincs közöd, akkor ez az Istennek a munkája. És én azt írtam fel magamnak, hadd olvassam fel, mert el kell többször olvasnom, hogy újraértsem, ebbe a döntésbe az Istentől független életet élni akaró énem, tehát még egyszer, ezekben a döntésekben az Istentől független életet élni akaró énem, a régi természetem meghal. És azt hiszem, halkan is csendben teszem hozzá, hogy ez vagy ez is a hit harca. Amikor lépten nyomon szembesülök az én akaratommal, az Isten vágyával. És hogy ez mennyire valóságos és kézzelfogható program, sokszor soha hangzik el, amikor igét hirdetnek Jézusnak azok a szavai, több helyen is előfordul az evangélium, mint a Lukácsból írtam ki, Lukács 9-ből, hogyha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. És anélkül, hogy ebben most részletesebben belemennék, azt szeretném, ha értenétek, hogy valahol erről szól. Valahol arról a felismerésről, hogy Uram, én már utánad akarok menni, és azt látom, hogy ahhoz, hogy utána tudjak menni, el kell, hogy fogadjam, hogy nem én, hanem te. Nem az én tervem, hanem a te terved, nem az én akaratom, hanem a te akaratod. Szóval, hogy tudjam megtagadni magamat, és felvenni a keresztemet minden nap. És tudjátok, mi az izgalmas? Azt mondja erre Pál, erre a mondatra, hogy ha ezt teszitek, ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ez egy fantasztikus biztatás, hogy okos. Azt mondja, bölcsen döntesz. Bölcsen döntesz, hogyha el tudsz oda jutni, hogy azt mondod, hogy Uram, én odaszállom a lényemet neked. És higgyétek el, valami többről beszélek, mint pusztán arról, amikor üdvösségre jutunk, amikor befogadjuk Jézust. Ez az a felismerés, amikor azt mondom, hogy már kezdem látni, amit a Lukács evangéliumában itt mondok, hogy ha én utánam akar jönni, azt tagadja meg önmagát. Mit fog jelenteni? Azt fog jelenteni, hogy veled együtt én is meghaltam, és meghalom minden nap a saját énemnek. És hát ez volt az első, nagyjából erről beszéltem a múltkor, és akkor itt folytatnám, hogy is folytatódik tovább. Mert folytatódik, és a folytatás az arról szól, hogy ne szabjátok magatokat. És ez a ne szabjátok magatokat a világhoz, ez már önmagában nagyon izgalmas, ha semmi más nem csinálok, mint a különböző fordításoknak az egy-egy pici árnyalatbeli különbségét és az ízést megpróbálok visszaadni nektek. Jó, van amelyik egy ilyen kiterjesztett fordítás, vagy van amelyik egyszerűen csak a különböző magyar nyelvű fordítások visszaadása. De vegyünk észre valami nagyon fontos dolgot. Már megint egy döntésről szól. Ne szabd magadat. Ráadásul nagyon kedves az ige. Vegyétek észre, még nem arról beszél, hogy mihez szabd magad. Azt mondja, ne szabd magad. Mondj nemet valamire. De azért ne nőhet milyen. No. Hogy hangzanak a fordítások? Ne idomuljatok ehhez a korhoz. Hangzik az egyik. Most ide már nem írtam ki, hogy melyikből való, de mindegyik egy-egy fordítás. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. A másik az angolból visszafordítva, ne alkalmazkodj ehhez a világhoz, ehhez a korhoz, ne formálódj és adaptálódj a külső felszínes szokásokhoz. És végül, nem még van kettő, ezt nem fordítottam le, ne idomuljatok ennek a világnak a mintázatához, és végül ne hagyjátok, hogy bármi nem krisztusi meghatározza azt, hogy hogyan kell cselekednetek. Ez mind ugyanennek, talán ez az egyik legjobb. Igen. És én azt szeretném csak mondani, nagyon fontosnak szeretném mondani rögtön az elejét. Mind a mellett, hogy ezt akarjuk kihallani, azt kell, hogy mondjam, hogy meglátásom szerint nem a bűnről beszélünk. Nem a bűnről beszélünk. Mi nagyon-nagyon sokszor mindent besuszterolunk ebbe az egy dologba, bűn. Csiglossainktól hallottam néhány héttel ezelőtt egy fantasztikus jó képet, és ezt szeretném megosztani veletek. Ez a tolmácsgép. A tolmácsgép az nem más, mint mikor te hallasz valamit, és a benned lévő tolmácsgép ezt lefordítja valamire. Legfőképpen persze arra, ami benned már van. Erre majd még fogok beszélni. És ez a tolmácsgép rendre nagyon szereti lefordítani az üzenetet ilyen egyszerű és sokszor téves dologra. Szóval az István már megint a világról beszél, tehát a bőről beszél. Nem, nem arról akarok beszélni. Sokkal inkább arról szeretnék beszélni, hogy van a világnak egy mintája. Van a világnak egy... Elugrottál. Van a világnak egyfajta szabásmintája, egyfajta útja, módszertan, a megoldási mechanizmusa, ahogy általában a dolgokat kezeli. És ehhez képest van az Istennek is valami fajta útja és mintája, ahogy szeretné, hogy mi domuljunk. És lehet, hogy távolinak tűnik, de most én mégis amiről beszélni szeretnék, az inkább egy minta lesz, mert nagyon sok módon is, formában fog majd előjönni. És jöhet is elő, amikor az igét olvassuk. Számomra nagyon feltűnő volt, és feltűnő, és azt hiszem, hogy ezért is mondja, hogy ne a világhoz idomuljunk, talán, nekem ez volt az első gondolatom. Amikor Jézus találkozik akár a tömegekkel, akik hallják őt, akár a saját tanítványaival is, van valami döbbenetes felismerésük léptennyomon, bár nem mondják itt szó szerint. És ez a felismerés az az, hogy ez a valaki, ez nagyon más. Szeretném megragadni, hogy más, más, nem olyan. Elhangzik a Máté 5-6-7-ben összefoglalt hegyi beszéd, és amikor befejezi Jézus a tanítást, akkor ugye a sokaság álmélkodik rajta, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Rácsodálkoznak az emberek. Ez a valaki, aki látszólag közülünk való, ismerjük az anyját, apját, családját, és mégis ez más. De a következő részben, amikor a tengeren kelnek át, valami hasonló döbbenetes csodálkozást tapasztalnak, adnak elő tulajdonképpen maga a tanítványok, magák a tanítványok is, tehát a szűkebb köre, amikor lecsendesíti a vihart, és azt mondják, kicsoda ez, hogy a szél és a tengeren kell nekik. Más, más, mint a világ. És az emberek is felismerték. Sok mindent lehet mondani, de azt azért felismerték, hogy ez más. És mi azért tudjuk, hogy ez a más, ez nem más, mint elkülönített. Azért más, mert ő egy elválasztott, elkülönített valaki. Úgy mondjuk. És nekem engedjétek meg még, hogyha nagyon konyha használatúnak is, házi használatúnak is tűnik, de egy nagyon jó szinonimájává vált ez a más annak, hogy Jézus szent volt. Elválasztott, elkülönített. És tudjátok, ez a döbbenetes, hogy a Biblia azt mondja neked, nekem, hogy te is legyél más. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Azt mondja rólad, rólam, hogy te is ilyen más. Kell, hogy legyél? Hát az Efézusban, Efézusi levél első részében, a 4. versben azt olvassuk, hogy kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Kiválasztott, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. És azt mondja a Biblia rólad, hogy te is más vagy. Te is más vagy. És látszólag messziről indultam, de szeretném, ha összeállna nektek is az a kép, ami én bennem. Nagyon fontos észrevennünk, hogy akárhogy is nézek saját magamra, van a világnak egy gondolkodása rólam, de van az Istennek egy gondolkodása rólam. És az Isten azt mondja rólad rólam, hogy te szent vagy. Dönts, döntsél. Elismered-e ebben az esetben Isten téged elválasztott ő benne, hogy szent legyél. Nem kér mást az Isten, nem kéri az igyekezetet, hogy most akkor kezdjél el nagyon igyekezni, hogy szent legyél. Azt mondja, hogy ismerd el azt, amit az ige rólad mond, hogy szent vagy. És tulajdonképpen eljutunk, azt hiszem, ahhoz a ponthoz, ami nagyon-nagyon sok keresztényt állandóan megtéveszt. Én erről azt írtam fel röviden, hogy kinek hiszek. Mit gondolok önmagamról, hogy ki vagyok? Milyen lehetőségeim vannak? Van lehetőségem arra, hogy annak hiszek, aki a világban van, önmagamra, amit tapasztalok, amit látok, amit érzek, amit gondolok, vagy ami nem sokban különbözik ettől a hazugság atyának, aki folyamatosan becsapni akar és megtéveszteni, vagy annak hiszek, amit az Isten mond róla. És azt hiszem, hogy itt érthetitek meg, hogy én ezt tulajdonképpen példaképpen hoztam, ezt a szentek vagytok, szentek legyetek dolgot. Mert a Bibliának kismillió kijelentése van rólad, róla, hogy hogy gondolkodik, hogy hogyan lát Isten minket. És az mégiscsak a mi döntésünk, hogy a világ mintájához, a világhoz alkalmazkodunk, és azt fogadom el, amit a világ mond rólam, vagy azt fogadom el, amit az Isten mond rólam. Nagyon-nagyon szeretném, ha velem együtt ezt ti is oda tennétek Isten elé, hogy vajon minden pillanatomban, amikor magamra nézek, akkor melyik vélekedésnek engedek? Annak-e, amit az Isten mond rólam, vagy annak, amit én magamról érzek? A javarészt azt fogadom el, amit magamról gondolok, amit magamnak látok. És ha rosszul kell, rosszul aludtam, és fáradt vagyok, és gyűrött vagyok, és mérges vagyok, és semmire kellőnek érzem magamat, akkor azt gondolom, hogy ez vagyok. Pedig az Isten nem ezt mondja. Ő valami egészen fantasztikus képet fest le. Azt mondja, hogy szent vagy. Azt mondja, hogy én tökéletesnek látlak. Látom azt, mivé foglak formálni. A gyermekem vagy. Jézus azt mondja, hogy a barátom vagy. Hadd kérjem, próbáljátok a Bibliát, mikor olvassátok. Mindig azzal a magatoknak feltett kérdéssel kinyitni, hogy amikor az Isten rólam beszél, akkor én vajon hogyan gondolok erről? Elfogadom? Magamévá teszem? Vagy csak azt mondom, amit a világ mond róla? Hát a világ az mindig a legrosszabbat mondja. És a világban beletartozik az én saját magam érzelme is ezen a ponton. Ne legyen egy nagy sem kétségünk e felé. Nem kerestem ki, de valamelyik napon elém jött az az ige, aminek az volt a lényege Jézus tanításából, hogy csak az Ura mondhatja meg, hogy igazándiból az az ő szolgája mennyire hasznos vagy haszontalan. Csak neki áll vagy bukik. Lehet, hogy nem is evangéliumban van, nézzétek el, ez most rögtönzés. Tehát, hogy igazándiból ki vagy és milyen vagy, azt egyes egyedül csak az Uradnak áll jogában megmondani. Még neked magadnak sem. És ezért valójában a kérdés tovább megy, amikor hallasz valamit, amikor gondolsz valamit, akkor kinek tulajdonítod ezt a kérdést? Ki mondja ezt a kérdést? Ahogy elhangzik ott a paradicsomban, kitől jön ez a mondat, amit hallasz? Ki mondta, hogy mesztelen vagy? Szól Isten, köszönöm. Igen, pont erre utaltam. Ki mondta, hogy mesztelen vagy? Ki mondta? És ha feltesszük ezt a kérdést minden gondolatnál, hogy ki mondta, akkor nagyon gyorsan lelepleződik, hogy ez felülről, mindenség urától jön, vagy pedig az ellenségtől. Szeretnék tovább menni, mert nagyon hosszú ez a téma, és az időtöket így is nagyon igénybe veszem. Úgy folytatódik a második vers, hogy változzatok el az elmétek megújulása által. Na ez jó bonyolult mondat. Mert legalább két dolog van benne. Változzatok el, de azt mondja, hogy azáltal változzatok el, hogy az elmétek megújul. Ezt én úgy írtam az előbbi felsorolásban, újítsátok meg az elméteket. Húha! Hogy tudom én megújítani az elmémet? Na, itt megint egy picit belemérnék a fordításokba. És azt láttam, a Wycliffe fordítás, ami elsősorban Biblia fordítók számára készült fordítás, tehát akik újabb és újabb idegen nyelvre fordítják a Bibliát, azoknak kicsit körbeírva megmagyarázzák az igét, hogy a helyes fordítás felé tudjanak elmenni. Ő azt mondja, magyarra visszafordítva ezt az újítsátoknak az elméteket, hogy a gondolkodás új útját tegyétek újjá. A gondolkodásotok útját, tehát azt az utat, ahogy gondolkodtok. Tehát amikor azt mondja az igeit, hogy újítsátok meg az elméteket, akkor az elmétek megújítása nem más, mint a hogyan gondolkodtok. Ennek a megváltoztatása. Tehát nem gondolatok kicseréléséről beszélek. Nem valami olyan bonyolultról, hogy gyertek, eddig ezt gondoltátok, most én megmondom, mit gondolkodjatok. Nem. Azt szeretném, hogyha meghallanátok a következőkből, hogy Isten beszél arról, hogy hogyan gondolkodsz, mik a gondolkodásod útjai, mert hogy vannak útjai, vannak ösvényei. Mert hogy ezek az utak, ezek valójában azok az utak, ahogy az életemet élem, ahogy rendszerbe alkotom. Nagyon jó példát hallottam a napokban. Gondoljátok végig, amikor keresztül akarsz menni az erdőn. Hogyan teszed ezt? Hát lehet úgy, hogy bozót-bozót hátán ütöd vágod. De valójában mindig arra törekszel, hogy ha csak lehet, eljuss egy ösvényre. Eljuss egy olyan ösvényre, ami már vagy azért, mert van térképed, vagy van GPS-ed, vagy egyszerűen csak mert járatos vagy itt, már tudsz gyorsan haladni. És utána már úgy mész keresztül az erdőn, hogy mész azon az úton, ami ki van taposva. És valójában, hogy hol vezet az út, hát elsősorban azon múlik, hogy kitaposta ki azt az ösvényt. És én azt gondolom, hogy a saját működési mechanizmusunk, a saját gondolkodásunk is valami ilyen kitaposott ösvények mentén zajlik. És én ezek közül szeretnék csak egyetlen egy területet felmutatni, mert azt látom egyébként, hogyha ebbe belegondol az ember, akkor rájön, hogy ez sokkal messzebbre és messzebbre fog elmenni. Szeretnék visszahivatkozni arra, amit az előbb már olvasunk. Van a világunk szabásmintája. Van a világunk módszertana. És a világunk egyik jellegzetes módszertana az az, amit úgy ismerünk, hogy a tudás. A tudás. Hogyan zajlik ez? Hát roppant egyszerűen. Ha valamit nem tudok, megkeresem, elolvasom, megtanulom, ismétlem, visszamondom, ismerős, mindannyian voltunk iskolások. Aztán, amikor már eljutottam odáig, hogy vissza tudom mondani, akkor valahol ott mélyen eltárolom, bekerül egy dossziéba, valahova eldugjuk ott az agyunknak egy kis fakjába, és aztán, amikor szükség van rá, akkor villámgyorsan beindítom a belső kis Google keresésemet, lefuttatom a keresést, megkeresem a mintában leginkább hozzá hasonló szituációt, és ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy heuréka, tudom a megoldást. Amikor egy újabb probléma jön, akkor én már ezeken a tanult utakon megyek tovább, megkeresem a leginkább ehhez hasonló dossziét, előveszem, ráéveztem a mintámat és csinálom. Ez a legkézenfekvőbb dolgoknál így zajlik, így éljük az életünket, így zajlanak minden mozdulatunk. Megtanuljuk, kisgyerekként persze másképp, iskolapadban megint másképp, és utána elraktározzuk, dossziéba tesszük, és mintát illesztünk. A mintaillesztés az az, hogy megkeresünk a leginkább hozzá hasonlót. És én azt kell, hogy mondjam, hogy ez a világ egyik jellegzetes mintája. Gondolkodásunk egyik tipikus útja. És erre születünk, ezen indulunk el, és így haladunk. Nap mint nap. És ez nem is rossz, mert a Gábort megkérdeznéd, hogy hogy javítja ki a hibás készülékét, amit behoznak hozzá, akkor biztos, hogy azt fogja mondani, pontosan ugyanígy. Hiszen nézem a hiba jelenséget, előveszem a múltbeli mintákat, amiket már megtanultam, és villámgyorsan meg fogom találni az analógiák és a hasonlatosságok alapján, hogy hogy kell megoldani. És ez nagyon jónak tűnik. De nem az Istennél. Mert én egy óriási ellentétet látok a tudás és a... Nem tudom pontosan jól használni a kifejezést, remélem, hogy segítetek ezt helyre rakni. Én most egyelőre az ismeretet szeretném a másik oldalra állítani. De majd meglátjuk nagyon hamar, hogy valójában ez a szembeállítás, hogyha egy kicsit a Isten dolgairól beszélünk, és nem csak úgy általában a levegőben befogtatok, akkor bizony a tanúk és tézisek és az Istennel való személyes kapcsolat helye szembeállítását fogja eredményezni. Tudnék, óriási a csábítás a tudásra. Minden hívőnek is. Én nagyon-nagyon-nagyon vágyom a tudásra. És ez jónak is tűnik a tudás, csak aztán egy idő után ez öncélúvá válik. És semmi más nem történik, mint az egómat növeli. Hogy ezt mennyire jól tudja az ellenség, rögtön az első csőbehúzás ezeknek a mentén történik. Ugye azt olvassuk a Mózes első könyvének harmadik részében, hogy tudja az Isten, hogy amelyik napon esztek, abból megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak a tudói. A tudással, nem önmagában, most bocsánat, nem a tudománnyal, hanem a módszertannal, hogy milyen jó az, ha tudsz, azzal indul a csábítás. Azzal, hogy a sátán tudást ígér, méghozzá az Istentől függetlenül, az Istentől független tudás megszerzésnek a módszertanát ígéri. Tehát azt, hogy megszerezheted a tudást az Istentől függetlenül. És ez a tudás, ez neked majd jó lesz. Mi a baj ezzel a tudással? Miért akarok én most ostorozni a tudást? Mert azt hiszem, hogy ide fogok kiukadni. Az a tudás, amit nekem egy dossziéban itt elrakva van, és sok van, az egy idő után önjáróvá válik. Önjáróvá, önmagától működővé. Azt az illúziót adja tudnélék, hogy tudsz dönteni az Isten nélkül. Hiszen, elmondtam a módszertan, mi volt az előbb? Megkeresem a leghasonló, a leginkább hozzá hasonló mintát, amúltkor így volt, akkor most is így lesz. És tegnap, mikor Judittól beszélgettünk, jutott eszembe, mennyire kézzelfoghatóvá válik például. Nézzük csak a legutóbbi eseményeket, ami velük történik. Ábelt az Isten meggyógyította. Egy csodát látunk, csodát éltünk át. Ha nekem ebből a letárolt kép, a hogyan gyógyította meg az Isten Ábelt. A hogyan? A dossziémban, abban a kis képletes dossziémban, ez van letárolva. Akkor a legközelebbi problémánál mi fog történni? Ahelyett, hogy arra az Istenre néznék, aki meggyógyította a gyereket, a dossziét akarom elővenni, a módszertant akarom venni, hogy Isten így gyógyította meg. Mi történik? Mi marad ki belőle? Az az Isten, aki minden egyes alkalommal, szuverén módon a kezében tartja a mindenséget. Látszólag semmi gonosz dolgot nem csináltam. És mégis nem oda mentem vissza, aki mindennek a forrása, aki által, aki ért, és aki től van a mindenség, hanem a saját dossziémat húztam elő a falból. Mert már mi módszertant akarok megragadni. Azt, amit megértem bele. És ugye egyébként ez mennyire kézzelfogható és bibliai, nagyon világosan látszik az Ószövetségből a mannának a hasonlata és a példázata el. Amikor azt mondja Isten, hogy én minden nap edetni akarnak téged, ott, abban a pusztai vándorlásnak a 40 éve alatt mindig edetni akarnak. De azt mondja nekik, hogy senki ne hagyjon belőle reggelre, néhányan pedig nem hallgattak rá, hagytak belőle reggelre, és megférgesedett és megbüdösödött. Megférgesedett és megbüdösödött, és én hadd mondjam nektek azt, hogy azt érzem, hogy az én általam még a legnagyobb isteni tanításként megélt igazság is, ha semmi más nem történik, mint elrakom egy ilyen képzelemben, egy dosszéval, és úgy akarom elővenni, mint egy konzervet, az egy büdös, férges izé lesz. És nem élő. Nem élő. És lehet, hogy kicsit túl ragozom már a példát, de annyira ide kívánkozik belőle nekem a Jeremiás könyvének a második részéből van egy példázat, amikor Istennek az üzenetét hirdeti ki Jeremiás, hogy kettős bűnt követett el a népet. Kettős bűnt, két bűnt is egymás után. Mi ez a kettő? Hát az első már önmagában is, kettős gonoszságot, az első már önmagában is egy őrület. Elhagyták engem az élő víz forrását. Itt ülhetnének velem folyamatos kapcsolatban, és minden pillanatban belőlem táplálkozva élhetnének, és erre azt mondják, hogy nem, ezt mi elhagyom. És nem elég, hogy elhagyom az élő víznek a forrását. Még tetézem azon buta ostobasággal, hogy építek magamnak víztározókat, víztározó dossziékat, hadd legyek elég képes beszédű, amik ráadásul nem tartják a vizet, amiből ráadásul elfolyik, és hát lássuk be, hogy megkóstol az a víz. És amikor elkezdtem ezt forgatni, rájöttem valamire, hogy nincsen nem élő víz. Úgy értem, hogy valamikor minden víz élő. Forrásból jön, vagy fentről jön. Úgy, ahogy az Istentől való tanítás is. Úgy, ahogy a most elhangzó dolog is talán Istentől jön. Az a kérdés, hogy mit kezdtek vele. Azt a kérdés, hogy ezt önmagában elraktározom, elteszem, és azt mondom, hogy megvan, most már tudom. Vagy azt mondom, hogy ez is csak arra forrásra mutat rá, aki mellett ott kell maradnom minden pillanatban. A legszemélyesebb Istentől jövő tanítás is, hogyha egy ilyen repedezett falu víztározóba engedem, az az élő víz is egy poshat, büdös vízzé fog egy idő után változni az én életembe. Hogyha nem mindig a forrást látom meg, és nem mindig a forráshoz megyek vissza. És én azt gondolom, hogy Jeremiás is ezt nagyon világosan látja, és ezért hívja fel a figyelmét, hogy mind a kettő gonoszság. Elhagyni a forrást, és utána ráadásul mindezt a vizet repedezett falu víztárolóba tenni. Tehát nem a víz volt a gond, ahogy mondtam. Eredetileg élő volt az a víz, ahogy eredetileg élő a tanítás is. És lehet, hogy önmagam ismétlésre, de hagyjátok meg nekem ezt a lehetőséget, mert számomra nagyon elevenen él, egy évvel ezelőtt volt egy külön alkalom, amikor beszéltem a Mózes második könyvének 20. részéből egyetlen egy igeversről, ami úgy hangzik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonlást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben a föld alatt van. És tudom, meg vagyok győződve róla, hogy ilyenkor az a bizonyos tolmásgép rögtön beindul és lefordítja. Ah, bálványimádás. Értem már. Én nem erről beszélek. Én szeretném felrázni mindenkit. Nem erről beszélek. Arról beszélek, amit az előzőkben is mondtam. Hogy meglátom a valóságos Istent, az élő Istent, akivel személyes kapcsolatba kerültem. Meglátok tőle valami csodát, valami fantasztikus dolgot. És ezt a pillanatot, ugye a Mózes példázatában, mint faragott képet. De mi erre nagyon jó technikákat kidolgoztunk már ugye a 21. században, hogy ne faragott képként rakjam el azt a pillanatot, és most nem csak fotóra, meg filmre gondolok, de legyenek ezek akár az MP3 tanítási üteményeink is, meg a könyvek garmadája, amik külön-külön, mind-mind valami olyan Isten ről szólnak eredetileg, amik valóságosak. Hogy szólsz az ige? Ne csinálj magadnak képet arról, ami fent az égben van. Most direkt kiegyszerűsítette. Egy pillanatig nem mondja Mózes, hogy valami hamisságot. Az élő Istenről való képet se rögzíts le, se meredíts le. Ne engedd, hogy ez egy pillanatig lenyomattá váljon. Mert pont azt fogod tenni vele, mint amivé válik az az élő víz, ha beleengeded abba a bizonyos víztározóba. Mi a bajom ilyen formájú tanítással? És ezt értsétek jól, mert miközben éppen ostromlom, én magam is valami ilyesmit csinálok. Azt kell világosan látnunk, hogy a tanítás az soha nem cél. Nem cél. És nagyon sokszor, sokan ezt eltévesztjük. Azt gondoljuk, hogy cél a tanítás. A tanítás az eszköz. És nekem az a... És hogy miért nem? Mert világosan mondja a Biblia, hogy a kedvenc versem, olyan most 17.3, az az örök élet, hogy megismerjetek téged. Tehát a cél nem a tanítás, hogy tanításokat hallgassunk, és tanításokat tudjunk, és tanításokat tudjunk visszamondani, és felidézni magunkba, és mikor egy újabb helyzet van, jó kis analógiákat találni. Nem! Ezek mind eszközök arra, hogy megismerjük őt, az egyedül igaz Istent. És nyilván azt mondtam Juditnak reggel, hogy semmi újat nem akarok mondani, mert nem is tudok semmi újat mondani, és ha úgy álltok fel, hogy hát mindezt tudjuk, akkor szerintem jót csináltam. Papatti mondta jó régen, óvakodjatok attól, a prédikátortól, aki azzal jön elő, hogy valami újat akart nektek mondani. Ez nagyon veszélyes. Nem lehet más új, ott van minden a Bibliában. És én is azt érzem, hogy mintha magamat ismételném. Mert a keresztény élet nyilvánvalóan látszik, sokat hangzik el közöttünk, és én sem győzöm eleget mondani. Kapcsolatról szól. Kapcsolatról, állandó kapcsolatról és nem tudásról. És a tudás nem cél, hanem eszköz. És olyan egyszerű egyébként, ha nem is tökéletes, de szerintem nagyon szemléletes dolog azt mondani, hogy a tudás az olyan fajta módon van jelen az életünkben, mint a táplálék. Mi a tápláléknak a célja? Hát nem az életünk célja a táplálék. Jó, persze lehetnek téves megjegyzéseket ránézni, de akkor is. Hát a táplálék nem célja az életünknek. Mi az életünknek a célja? Az életünknek nyilván lehet célja a növekedés. A Krisztusban való életünk célja az, hogy megismerjük őt. És miközben megismerjük őt, azt ígéri, hogy gyümölcsöt termünk majd. És az ehhez vezető úton igen, táplálék a tanítás, de nem cél. A tanítás is egyfajta tápanyag. Az élő tanítás egyfajta tápanyag, ami átáramlik rajtad, és igen, ha engeded, akkor gyümölcsé. Belőled kifolyható életté válik majd. Tulajdonképpen, ha nem beszéltem volna ilyen sokat, és csak ezt az egyikét kaptam volna, amit most olvasok el, az is számomra visszaadta volna a lényegét. János 5-ben, Jézus beszél a János Evangélium 5. részében a hallgatóságnak, és a következőt mondja. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök élet. Gondoljátok bele, látja a szívüknek a vágyát. Látja, hogy ezek jót keresnek. Hogy mit keresnek, és hogy jót keresnek. Mert mindannyian valójában ezután sóvárunk, és ezután vágyakozunk. Amit mondtam az elején, hogy nem akarjuk elrontani, jól akarjuk csinálni. Ha már egyszer megláttuk az élő Istent, ha már azt mondtuk, hogy téged akarlak követni, akkor hadd csináljam ezt jól. És azt mondja, hogy kutatjátok az írásokat, azt vélitek, hogy azokban van az örök élet. Pedig azok nem ez a funkciója. Annak az a funkciója, ami folytatja, hogy azok rólam tesznek bizonyságot. Azok azért irattak meg, hogy ti észrevegyetek engem, hogy meglássatok engem. És miközben az írásokat kutatjátok, és azt feltételezitek, hogy abban van a megoldás. Hogy folytatja? Én látom könyvbe lábadni, komolyan mondom Jézust. Ilyenkor mindig nem akartok hozzám jönni, hogy örök életetek legyen. Hát háborzongató, nem? Gondoljátok bele, az életmentő gyógyszer itt lenne középen, a sarokban pedig lexikonok fölött ott ülnétek, és keresnétek, hogy vajon hogy lehetne a két perc múlva meghaló embert mégiscsak megmenteni. Csak ide kéne jönni, és azt mondani, hogy elveszem. Tudom, nagyon sánta volt ez most ilyen rögtönzött hasonlat. De hát azt mondja, nem akartok hozzám jönni, én itt vagyok. Nálam itt van az a megoldás, amit te szeretnél megtalálni tudásban, ismeretben, a dossziédban. De céltévesztés. Gyere hozzám, legyél velem kapcsolatban, és már megtaláltad az örök életet. Mert életed lesz, hogyha kapcsolatból származik. Mert a Bibliában elég világosan arról beszél, léptenyomon Jézus, hogy az élet az a kapcsolatból származik. Majdnem azt mondanám, múltkor itt a beszélgetésben kezdtem el mondani, és egyre világosabban lerajzolódik, hogy a Biblia nagyon sokszor használja az életet és a halált, nem feltétlenül a fizikai, szó szerinti értelmükben. De mikor használja, az élet mindig kapcsolatról, mindig valami átáramlásról, a halál pedig mindig valami elválasztásról, valami szétszakadásról szól. Igen. Az élet kapcsolatból származik, és hogyha életet akarok, akkor ilyen egyszerű a dolgom, ebbe a kapcsolatba akarok belemenni. Még mindig a tudásról hadd beszéljek egy kicsit. Már lehet, hogy ezek már különköröket megérnék, de ilyenkor kezdenek el mindig magyarázkodni, már nem sokáig tart, tényleg nem sokáig. Az Efézus, nem, a Filippi levélben Pál saját magáról beszél. Háromban. Nagyon jól ismert résztán, nem is akarom az egészet felolvasni. Felsorolja, hogy neki milyen múltja volt, ő ki volt, farizeus volt, milyen nagy tudásra tett szert, és hogy ahogy az ott elhangzóban mondja, hogy az igazság tekintetében, a törvényben igazság tekintetében fedhetetlen nem volt, amíg ilyeneket van magáról, majd úgy fordítatja, hogy amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítélve Krisztusért. És jól láthatóan húz egy vonalat, és azt mondja, hogy ami egykor, és mi más az egykor, mint a Jézussal való találkozás előtti időszak, arra egész egyszerűen egyetlen egy jelzőt teszek rá, kár. Mindaz, ami előtte volt, a születésem, a rangom, a tudásom, a tapasztalatom, az ismeretem és az elért érdemeim. De valami fantasztikusan folytatja, és erre kevésbé figyelünk rá. Tehát az úgy hangzik a 7. vers, hogy ami nekem egykor nyereségek voltak, azt kárnak ítélem, és a 8. pedig úgy folytatja, hogy sőt, most is. Ha volt egykor, és az a damaszkuszi út előtti időszakot jelenti, akkor a most az az én hívő életemet jelenti, ugye? Ez azt hiszem egyértelmű. Most is kárnak ítélek. Tehát nem csak, hogy ezt a kárt, amit korábban mondtam, fenntartom, most is annak gondolom, Tehát most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, visszautalja a múltra, akkor kárba veszni hagytam, és valami döbbenetes mond, és szemétnek ítélek mindent. Azt mondja, hogy ott a múltban, amit voltam, aki voltam, és amit tapasztaltam, azt kárba veszni hagytam, és most mond valamit hívőként, és most is szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjen. És ezt értsétek jól, ez körülbelül olyan, mint amikor arról beszél Jézus, hogy vágja el a jobb kezét. És nem várja, hogy kéz nélküli keresztények rohangáljanak, hanem hogy világosan lássuk a súlyát, a tétjét a dolgoknak. Azt mondja, hogy most hívőként szemétnek ítélek mindent Krisztustól meg. Mi az a minden? Hát, ne haragudjatok, a minden az minden. Minden az minden. Minden. Ugye, ahogy az elején mondtam. Képes Pál is ezt mondani. Elég sok példát hoztam, és ha még emlékeztek rá, ez valójában mind egyetlen egy dologra irányult, arra a bizonyos gondolkodásunk útjának a megváltoztatására hoztam ezt. Hogyan gondolkodunk például arról, hogy mi a tanítás, mi az ismeret. Azt látom, hogy olyan elképesztő nagy valójában ez a téma, ami csak el lehet indulni egy szálon, és aztán utána talán soha nem befejezni. De minden esetre, ami kikörvonalazódott az én számomra ebből a Róma 12 ige versetből, az a következő. Az Isten azt mondja, hogy elindultál egy úton, és hogyha azon az úton indultál el, hogy már megláttad, hogy érdemes odaszállni az Istennek mindent, akkor a múltkor azt mondtam példaképpen, hogy akkor már fordul az a tanker. Miért mondom ezt? Mert nekem 28 éve fordul. És aki azt mondja, hogy neki egy pillanat alatt fordul meg, hát adja az Isten, hogy úgy legyen, de attól félek, hogy ez nem így zajlik. Hanem Isten folyamatosan hozza napvilágra az életemben mindazt, amin azt mondja, hogy add ide ezt is, változz el ezen is. De amit folytatásként kínál, az az, hogy hagyjam abba az aszerinti gondolkodást, ahogy a világ gondolkodik. Azt a mintát, ahogy a világ kínálja a gondolkodási mintámat. Kezdek el gondolkodni magamról, legfőképpen magamról, mert higgyétek el, a legnagyobb akadály mindig én magam vagyok. Gondolkodni magamról aszerint, ahogy Isten gondolkodik róla. És Isten nagyon sok mindent elmond rólad. Az a kérdés, hogy te magadévá teszed-e azt, amit rólad mondom. Mennyire tudod magadévá tenni azt, amit Isten rólad gondol. És a másik, hogy vajon mik a gondolkodásoknak az ösvényei. Ennek én azt gondolom, hogy az egyik kulcs témája talán a tanuláshoz, a tudáshoz, illetve amiről én most kevesebbet beszéltem, de olyan sokat hangzott már el, az Istentől való ismeret közötti különbség. Amikor az Isten maga jelenti dolgokat. És persze ez nem választható el, mert adja az Isten, hogy miközben itt beszélek, egy-egy ige a szívedhez szól, és azt tudod mondani, hogy ezt nem az István mondta. Ezt te mondtad nekem most itt, belül. Mert ez a különbség a között, amikor csak lesz egy MPA-val felvétel ebből, amiről beszélek, vagy pedig amikor az Isten benned elkezd majd egy munkát. És tudjátok, az a hihetetlen ígéretünk van, hogyha ez az egész munka elkezdődik, akkor a folytatás az már nem a mi munkánk. Mert az ige úgy folytatódik, hogy változzatok el az elmétek megújulás által. És én azt tudom tenni, hogy Uram, kezdem érteni, hogy megértettem, hogy az elmémnek az ösvényeit egy más útra akarom terelni. De a változást az soha nem az ember hozza. Azt mindig az Isten csinálja. Én abban a hitben vagyok, hogy én ha meglátom ezt és azt mondom, hogy Uram, különbséget látok tudás és ismeret, tudás és felülőjövő kijelentés között, és én ezt az utóbbit akarom minden pillanatban váltani, akkor Isten azt mondja, na fiam, elkezdtem a változást benned. Én viszem véghez a változást. Én változtatlak meg. És amikor ezen az úton az Isten elkezd téged változtatni, akkor tudod, mit történik? Észre se fogod venni, egyszer csak elkezded érteni az Istent. Nem mint tudást, nem mint azt, hogy mit gondol a Szabó Zoli erről, hanem úgy, mint az élő Isten, mit gondol személyesen, itt és most, róla, a te konkrét helyzetedben, ahol nem működik a mintaillesztés, ahol elveszük a jól bevált rutint, hanem úgy, mit akar az Isten. Itt, most, nálam. És hát nem ez, amire vágyunk, nem ez, amit a bevezetőben mondtam, hogy megértsem, meglássam, hogy az Istent hogy tudom jól követni. És most ugyan nem mondtam, de én ezt lépten nyomon elmondom. Fantasztikus az Ézsaiás 55-ből az, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti utaitok nem az én utaim. És ennek magassága van, és nagyon sok minden van benne, de az világosan látnunk kell, hogy az Istennek a geometriája. Tehát az Isten országában a legrövidebb út két pont között, ahogy pár hónappal ezelőtt vagy egy évvel beszéltem, az nagyon nem úgy zajlik, ahogy mi gondolnánk. Hiszen egészen más úton jut el ez a Róma 12.1.2 az Isten megismeréshez, mint ahogy mi magunk gondolkodunk róla. Sőt, mintha meg kéne állnunk a napi rutinban és azt mondani, hogy nem, én nem a tudás útját akarom járni. Én az önmagam feladását, a más gondolkodást és a szerinted való tanulás felülőjövő kijelentés megismerésen keresztül akarom meglátni, hogy akarsz engem vezetni.